Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük meg a 65. Zsoltár első versének éneklésével. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 254-es számú dicséretünk 5 versének éneklésével. 254-es számú dicséretünk így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvérem, Istennek igéjét, melyet olvasok a Bírák könyvéből. A Bírák könyvének 7. részének első 7 versét és a 12-től a 15. terjedő versét olvasom fel. Hallgassuk alázatos szívvel és lélekkel. Felkele pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a Hagod kútjánál, és a Midian tábora tőle északra volt a Móri halmától fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak: több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván: az én kezem szerzett szabadulást nékem. Azért kiáltsa a népnek füle hallatára, mondván: aki fél és retteg, térjen vissza és menjen el a Gileát hegységéről, és visszatérjenek a nép közül 22 000, és a 10 000 magadának ott. És mondta az Úr Gedeonnak: még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikül azt mondom néked, ez menjen veled, az menjen el veled, de bármelyikül ezt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogy a nyal az ebb, állíts külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldossák a vizet, 300 férfiú. A nép többi része pedig mind térdre esre jutott. És mondta az Úr Gedeonnak: e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldossák vala vizet, és adom Midian kezedbe, a többi nép pedig menjen el, ki a maga helyére. És a midianiták és az amálekiták és a napkeletek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a föveinek, mely a tenger partján van. Mikor pedig Gedeon oda ment, íme az egyik férfi éppen álmát beszélt el a másoknak, és mondta: álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér henger lett alá a midianiták táborába, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik eztán felele is mondta: nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Juás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát. És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát, és visszatér az Izrael táborába, és mondta: keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát. Amen. Isten szentelket egy áldotta az ő igényének hallgatását, befogadását, megtartását. Imádkozzunk! Örökkévaló és mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Te napról napra adsz feladatot, küldetés számunkra, és megszentelted ezt a mai napot, hogy veled való közösségben tudjunk élni, hogy rá tudjunk figyelni. Ó Úr Jézus Krisztus, mi nehezen tesszük le az életünknek a terheit, feladatait, örömeit, olyan nehezen tudunk szabadulni, de mégis itt vagyunk, mégis összegyűjtöttél bennünket, úgy, ahogy vagyunk, a magunk fájdalmával, betegségével és problémáival. Kérünk arra, hogy Te erősíts bennünket, hogy a Te igéd az erőforrást adjon a mindennapi élethez. Tudjunk úgy élni, úgy járni, hogy a Te igéd az mindig útmutatás legyen, és a mi életünk arról szóljon, hogy a Te akaratod teljesül benne. Kérünk, vigyázz ránk, őrizd bennünket, add a te igédet mindnyájunknak. Amen. Igehirdetésre készülve a 164-es számú dicséretünk első versét énekeljük el. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenet igéjét, melynek alapján kívánom az ő üzenetét hirdetni előttetek. Írva található az előbb felolvasott igeszakaszban, a Bírák könyve 7. részének 7. versében. Bírák könyve 7. részének 7. verse így szól hozzánk. És mondd az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldossák vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe. A többi nép pedig menjen el kiki a maga helyére. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet! Kedves testvéreim, ha Ószövetséget olvasunk, és Krisztusról beszélünk, akkor megkérdezhetjük, hogy hol van szó, hol van említve az Ószövetségben Jézus Krisztus, és nem fogjuk megtalálni, mert Jézus Krisztust azzal ismerték meg, azzal ismerte meg az emberiség, hogy közénk jött a földre. Ugyanakkor tudjuk, hogy ő öröktől fogva való Isten, és a munkája, amit végzett, itt a földön látható volt a születése előtt is, hiszen a szabadítás adása az ő műve, és így, amikor a Bírák könyvét olvassuk, és olvassuk, hogy Isten szabadítása jelen volt, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus szabadító kegyelme már akkor is érezhető és hallható volt a mindennapi életben. És ha Jézus Krisztus szabadító erejéről beszélünk, a mai igehirdetésünknek ez lesz a tárgya, akkor kérdéses, hogy milyen erő van még Jézus Krisztus szabadító erején kívül, mert látjuk, hogy azért erők is vannak, amik működnek és dolgoznak. A felolvasott igeszakasz alapján az egyik erő, ami megjelenik, az Izrael táborának az ereje, a másik erő az ellenséges tábor, a midianitáknak az ereje, és mindezek felett győztes erő Jézus Krisztus. Szóljunk először a midianiták erejéről, hogy kik is ezek a midianiták. Ha eredetileg megnézzük, hogy honnan erednek miként, akkor látjuk, hogy valamilyen téren rokon törzse Izrael népének, méghozzá Ábrahám idejéből egy elágazás során az ő rokonságán keresztül szaporodtak el, és terjedtek ki messze földre, és ez a nép, a Midian nép, ez több kis törzset tartalmazott, és ezek fogtak össze, és próbáltak hazát keresni maguknak, ahol le tudtak telepedni. És ebben a hazakeresésében volt nekik földterületük, de mindenki a jobbat szerette volna, és azzal, hogy jobbat szeretett volna, próbáltak oda kerülni a tengerpark mellé, ahol jó kereskedési lehetőség van, a tenger megközelíthető, biztos életet, biztos forrás jelentett volna számukra. Ez az egyik oldala az ő gondolkodásuknak. Tehát keresik azt az utat, hogy hogyan tudnak előre jutni, hogyan tudnak boldogulni. Igen ám, csak ők nem ismerték, vagy nem ismerhették annyira, de Istennek is volt terve azzal a földdel, azzal a területtel. És ezért, amikor ő a maguk erejével tényleg eljutottak egészen a tenger partjáig, itt a leírás szerint, akkor nem csak azt látjuk, hogy eljutottak a tenger partjáig, hanem még birtokba is vették, ott éltek, ott próbálták a hazájukat elfoglalni, hogy az legyen a későbbiekben a hazájuk, de Istennek más terve volt azzal a földdel. És az ember látja sokszor, hogy előre lehet menni, lehet haladni az élet útján, milyen nagy megnyíló lehetőségek vannak, és ebben a lehetőségben, ahogy a midianitáknak is ott volt a nagy lehetőség, egy valamit figyelembe kell venni. Ha Isten vezetése nélkül, az Isten terveinek számítását figyelembe nem véve akar az ember előre jutni, akartak a midianiták hatalomhoz jutni, földterülethez, akartak megerősödni, egyet meg kellett nekik látni, hogy Ennek az útnak a vége a pusztulásba vezet. Ez az az út, amelyet Isten nem enged meg. Ez az az út, amelyik az ő akaratával ellentétes. És ha valaki így akar előre jutni, mint hogy a midiániták is ezt az utat akarták járni, egyet látni kellett nekik, ahogy a midiánitákon is beteljesült, hogy ebből pusztulás lesz. Isten vezetése nélküli élet, Jézus Krisztus vezetése nélküli élet, az mindig azt az utat mutatja meg, hogy az embernek van nagy lehetősége, és sok kecsegtető gyümölcs van az életbe, és meg lehet úgy gazdagodni, meg lehet erősödni, sőt, olyan erőre lehet szert tenni, hogy azt mondják az emberek, hogy ez már a legnagyobb erő, ezt már le se lehet dönteni. És ilyen körülmények között a midiánitáknak is hatalmas országukból egyszer csak pusztulni kellett, egyszer csak el kellett veszni, egyszer csak a királyoknak is meg kellett halni, mert nem tudtak megmaradni. Isten tervét nem vették figyelembe, és ezzel pusztulás lett a végük. Ugyanakkor ott van a másik rész, a midiánitákkal szemben, az a nép, amelyeknek Isten azt a földet adta. Azt a földet lakta, hogy lakjanak és éljenek benne, és tudjanak boldogok lenni. De ha egy népnek megvan a földje, ahol élhet, akkor hogyan tudod boldogulni? Hogyan tud előrébb jutni? Ez a nagy kérdés a mindennapi életben. És ha nem tud boldogulni, akkor miért nem tud boldogulni? Ez a kérdés. Nagyon szépen kirajzolódik a történetből, hogy Izrael népének adta Isten azt a földet, és ezen a földön honfoglalást kellene nekik végezni, és meg kellene tartani a földet, hogy ott boldogulni tudjanak, és nem tudják megtenni a lépéseket, mert előjön az a probléma, ami ebbe a könyvbe is előjön, és ez folyamatosan kísértésként ott van Izrael népe gyanánt. Egyik probléma, ami előjön, hogy az Urat keresni kell, és szolgálni. Izrael népe megteszi a lépéseket, hogy akarja az Isten keresni, az Urat szolgálni, akar az ő útján járni, de akármennyire akar, és Isten megad nekik mindent bőségesen, és ha be kell jutni az ígéret földjére, akkor leomlik a város, el tudják könnyen foglalni, hogyha területet el kell osztani, el tudják testvéresen osztani a földterületet, és ebben a helyzetben, amikor Isten mindent megad nekik, egyszer csak azt veszik észre, hogy hát igazából mindenem megvan. Most már tudok magamról gondoskodni. Most már többem is van, mint amire szükség van. Én abból meg tudok élni. El tudom tartani a családomat. Akkor zárjuk körbe az én területemet, hogy ez az én vagyonom, és ez az, ami az enyém, és akkor engemet ne zavarjon senki. Nem mondja senki azt, hogy most az én területemet megpiszkáljuk. Mert hogyha én nekem megvan, ami az enyém, akkor azzal már tudok gazdálkodni, azzal már tudok előrébb jutni, magamat fent tudom tartani, és nem kell azon gondolkodnom, hogy van ételem, vagy nincs ételem, van földterületem, nincs földterületem, hanem én nekem az a biztos keretet jelenti az életemben, és akkor nem ilyeneken kell gondoskodnom, hanem hogyan tudok még jobban megerősödni, még jobban meggazdagodni, még jobban előrébb jutni. Izrael népének óriási kísértésévé vár, hogy ez a még jobban meggazdagodni, még jobban előrébb jutni, még több mindent megadni a gyermekeimnek, még nagyobb lehetőségeket biztosítani számára. És amikor ezen az úton indult el Izrael népe, akkor egy valamit kihagyott a számításból. Hogy annyira előtérbe helyezte azt, hogy én előrébb jussok, hogy legyen meg az én köröm, az én vagyonom, hogy Isten már nem is volt ott. Már kizárták Istent a gondolatukból, a környezetükből, és már nem is kellett az Isten nekik, hanem elfordultak az Úrtól szabályosan, ahogy a Biblia is mondja. És ennek az elfordulásnak lett a büntetése az, hogy ezek a nomád törzsek, ezek a népek, mint a midianiták is, oda tudtak menni, közéig férkőzni, az őslakosok ott lehettek, nem tudták írtani őket, mert elfordultak az Istentől. Mert ő az Isten helyébe önmagukat oda akarták tenni, mert úgy gondolták, hogyha megvan a vagyonunk, megvan a pénzünk, és nincs semmire szükségünk, akkor már Istenre sincs szükségünk. Mindenkit ki lehet zárni az életünkből. És mutatja a történet, hogy van, amit nem lehet kizárni az embernek az életéből. És az élő Isten az, akit nem lehet kizárni. És ha az ember nem figyel az élő Istenre, hiába vagyok a földterületemen, ott, ahol az embernek a küldetése és feladata van, de ha én a legjobb lehetőségek között nem figyelem az Isten akaratát, és az ő útmutatását, és a magamét előrébb helyezem az Istennél, akkor meg kell látni, hogy akkor az életben vannak olyan fájdalmak, olyan problémák, olyan nehézségek, amivel az ember minden nap csak harcol és küzd, és azt vesz észre, hogy lehet, hogy elvetem a földterületen, ami az enyém, és lehet, hogy megharcolok mindenért, hogy mindenem meglegyen. De ott voltak ezek a midianiták, ott vannak az ellenségek, és piszkálják, és bántják, és valami mindig okozza a fájdalmat, nehézséget. Meg akarjuk magyarázni, hogy mitől van, hogyan, miként. És el tudjuk mondani mindennek az okát, az eredetét. El tudjuk mondani a midianitáknak is az okát, hogy miért támadták meg azt a földet, miért akartak ott elhelyezkedni. El tudták mondani Izrael népének a tagjai, hogy mi, mert erőtelenek és gyengék voltunk, azért nem tudtuk az ottani őslakosokat kiűzni. De ennek nem ez volt az oka. Ez csak emberi magyarázata volt. Hanem az volt az oka, hogy nem figyeltek az Istenre, elfordultak az Úrtól, elfordultak az Istentől. És amikor nem fordultak el, akkor jött az Isten szabadító kegyelme. A nép, amelyik a helyén lakott Izrael népe, az felvonult, hogy harcoljon a midianiták ellen. Nagy harcot akartak vívni, 22 ezer ember gyűlt össze. Azzal egy-egy területet, egy-egy várost nagyon könnyen el lehetett volna foglalni. Igen ám, de erre mondja az Isten, hogyha az ember a maga erejét meg akarja mutatni, hogy milyen erős vagyok, és a magam erejéből akarok győzedelmeskedni, akkor vigyázzanak arra az Izrael népének a tagjai, hogy Isten ott van, és ha ott van az Isten, és látja az embernek, hogy hát a maga erejéből le tudja győzni, akkor nem lesz Isteni a dicsőség. És ez volt a másik óriási problémája Izrael népének. Hogy úgy gondolta, hogy tudunk erősek lenni, össze tudunk fogni, szeretetbe a törzsek, szeretetbe közösségbe együtt lenni, tudunk harcolni, és mi majd az erőnket demonstráljuk, megmutatjuk, hogy milyen erősek vagyunk. Isten azt mondja, hogy nekem nem kell megmutatni, hogy milyen erősek vagytok. Amikor bevonult az Izrael népe az ígéret földjére, Aj városát már nem tudták elfogni, foglalni, akármilyen sokan voltak. Mert Isten ellen fordultak. Jerikó városát, amikor Isten útmutatását követve megkerülték többször is, naponta egyszer-egyszer, az utolsó napon pedig hétszer, kőzengéssel leomlottak a falai. Tehát eddig is meg kellett tapasztalni Izrael népének, hogy amikor előrébb tudtak jutni, csak úgy tudták megtenni a lépéseket, ha Istenre figyeltek, és annak lett maradandó következménye. És amikor a bűnt nem tulajdonították el, nem tették magukévá, hanem megtisztították magukat a bűntől, akkor tudtak előrébb jutni. Amikor pedig úgy gondolja Izrael népe, hogy majd mi vagyunk elég erősek, akkor nem lesznek erősek. És Isten erre tanítja őket, hogy nem attól lesz erős egy nép, hogy ő a legkiválóbb embereket kiválogatják. Nem attól lesz erős egy nép, hogy sokan vannak, hanem attól lesz erős egy nép, mert az élő Isten velük van. Izrael népe 22 ezer fővel vonult fel a midianiták ellen. 300 fővel pedig képtelenség legyőzni őket. Tehát azért egy 10 000-es tömeget 22 ezer fővel le lehet győzni. De 300 fővel már nem nagyon. És most Isten azt mondja, ha rám figyeltek, akkor elégséges a 300 fő. Ne azt nézzétek, hogy ti milyen erősek vagytok, hanem azt, hogy én fogom a kezetekbe adni a ellenséges népet. Ezután 300 ember ott maradt. És nem is az volt a válogatás szempontja, hogy ki a legerősebb, vagy ki viselkedett a legtisztességesebben, hanem Isten szabad akaratából választotta ki az embereket, akik nyaldossák a vizet, akik olyanok voltak, mint a kutyák. És ebben, hogy nyaldossák a vizet, és úgy tudnak szabadulást szerezni, nem az a döntő, hogy milyen formában, hanem az, hogy Istennek ez az akarata, hogy ez a 300 ember legyen, és ne több. Ugyanakkor a többiek, akik szerettek volna harcolni, mert volt, aki hazament, hogy félt és nem akar harcolni, de a 10 000 ember, aki szeretett volna harcolni, aki vállalta volna a küzdelmet, ebből 9 700-nak haza kellett menni. Voltak terveik, voltak gondolataik az úton, hogy mit akarnak végrehajtani, és ők is ott akarnak lenni a nemzetünkért, harcolni akarunk és küzdeni, és ő nekik nem adatott meg. Első látásra csak azt vették észre, hogy Isten adott erőt nekem, Isten adott lehetőséget. Próbálok a legtisztességesebb módon viselkedni, és amikor a vízhez odaértek, 9700 ember a markából itta a vizet, és nem lehajolt, mint a kutya. És ezek, akik ilyen tisztességesen próbáltak még emberségüket megtartva a vízből inni, ezekre mondja Isten, hogy most pedig nem kellettek. Amikor az ember úgy érzi, hogy ott lenne a helye, ott lenne valahol a feladata, és menne tovább a küzdelmekbe, hogy igen, megtalálom a helyemet, a feladatomat, és ott helyem lenne, és biztos, hogy tudnám segíteni a közösségemet, a népemet, ahol vagyok, és amit látok magam előtt. Isten ezekre az emberekre azt mondja, hogy ti pedig menjetek haza. Hányszor van ilyen a mindennapi életünkben, hogy tudjuk, hogy hová szeretnénk tovább jutni, és ebben a hova szeretnénk tovább jutniból egyszer csak azt veszük észre, hogy Isten akadályt ad, Isten nem engedi meg azt az utat. Hányszor éljük át azt, hogy mi szeretnénk, és gyöngék és erőtelenek vagyunk hozzá. Ebben a vályban ott élt 9700 katona, a nagy többség. És mindenki menjen csak haza. És ott álltak tétlenül, hogy most mi lehet velünk, most hová menjünk tovább. És ebben a helyzetben akkor még nem értették meg, de később megértették, hogy Isten nem csak ott tud az emberre számítani, ahol az ember gondolata ott van, ahol az ember el tudja képzelni a gondolatát, hogy mit ad neki az Isten, hanem más utat tudott nekik adni. És mégis 300 ember volt az, aki megfutamította a Midian seregét, de a többi 9700 volt az, aki viszont a helyükre ment, hazament, Isten titkos módon vezette őket, és ő velük, az ő segítségükkel tudták kiirtani őket, úgy, hogy végül győztes lehetett Izrael népe. Tehát Istennek, amikor nem a mi gondolataink szerint adja a mi utunkat, akkor is van terve az embernek. És lehet, hogy sokszor szenved az ember, és kérde az Istent, hogy Istenem, hát akkor miért van ez a helyzet, és miért kerültem oda, hogy valamit meg tudnék csinálni, el tudnék végezni, és nem ezt az utat adod nekem. Lehet, hogy akkor az ember nagyon szenved, és lehet, hogy nagy fájdalmai vannak, de meg fogjuk látni, hogy ennek az útnak a vége az lesz, mint ami volt a 9700 embernek is, hogy hazamehettek, és ott tudták teljesíteni a küldetésüket, és egy másik úton, és végül ugyanoda jutottak el, ahova el szerettek volna jutni. Csak Istennek más útja volt, más vezetése volt, más iránya volt egyes emberekkel, a többséggel talán, de mégis az Isten akarata érvényesült. Tehát Izrael népe ott volt, aki tudta a maga akaratát, hogy mit akar elérni, és milyen módon, hogyan, miként. És egyet láthatunk, hogy akkor, amikor Isten akaratát teljesíti az ember, és Istenre figyel, akkor lehet, hogy az embernek olyan utat ad, amit elképzelhetetlennek tart. Olyan lehetőségeket, hogy azt mondja az ember, hogy ez már nem mehet így tovább, már az én terveim, az én gondolataim már egészen másút vannak. És ilyen körülmények között Isten csodálatosan tudja vezetni az ő népét, azt, aki hozzá folyamodik. És végül, ha már vannak az emberi erők, akkor beszéljünk Krisztus erejéről, beszéljünk az élő Istenről, aki közénk jött, és adja az ő szabadítását mindnyájunknak. A harchoz 300 ember kellett Istennek. Nem több, nem kevesebb. Pontosan az a 300, aki ott volt a folyónál és nyaldosta a vizet. Isten szabad kegyelme a választása, hogy mit ad, hogyan, miként. És ezzel a 300 emberrel, és végül azt veszik észre, hogy az egész ország összefogásával a midianitákat sikerült legyőzni. Kérdéses, hogy ki győzött. Kérdéses, hogy milyen erők győzedelmeskedtek kik felett. És ebben látni kell, hogy Izrael népe valamilyen módon, lehet sokszor úgy, hogy tudta az Isten akaratát, sokszor elfordulva az Istentől, de az Isten akarata érvényesült, ott volt az élő Isten velük, és adta az ő győzelmét. Nem emberek győztek, nem emberek harcolták meg, hogy ki hol éljen, hanem Isten adta az országot, a hazát Izrael népe kezébe. És ezt tudni kell mindenkinek. És ahogy Izrael népének megadta Isten az ő hazáját, minden népnek adott hazát. Minden népnek megvan a helye, hogy hol lakjon. És ha mi itt Magyarországon vagyunk, tudhatjuk nagyon jól, hogy nekünk olyan szabadító Istenünk van, aki ezt az országot nekünk adta, amit úgy hívnak, hogy Kárpát-medence. És ha Isten egy népnek hazát adott, akkor lehet politikai határokat húzni, hogy csak ekkora most Magyarország, és az már nem Magyarország, meg a többi terület. Egyet tudni kell, hogy ahogy Izrael népénél is pillanatok alatt a midianiták elfoglalták az országot, úgy pillanatok alatt el is tűntek. Az emberi erők, az emberi vonalak, az emberi számítások így tűnnek el az életből, mert az életnek, a földnek nem az emberek az urai. Az emberek csak élnek benne, az emberek csak ott vannak, és szolgálhatják azt a közösséget, ahol élnek. De az országuknak, népeknek Isten földterületet adott, hogy azon éljenek. Ott kell élni Izrael népének, mert Izrael adta őnekik, hogy lakjanak ott. Az araboknak ott kell lakni mellettük, az afrikaiaknak ott kell lakni Afrikába, a magyaroknak Magyarországon, és nem külföldre kell menni dolgozni, mert Isten ezt a hazát adta, hogy itt éljenek a magyarok, és mindenki a maga területén tudjon élni, és így erősödni, így gazdagítani egymást, és így közösségbe foglalni, átölelni egymást népeknek, és felemelni egymást. Nem összekeveredve, hanem minden nép a maga helyén tudjon lakni. És Jézus Krisztus adja az ő szabadítását, vezetését, útmutatását. Lehet követni őt, lehet keresni az akaratát. És meg fogjuk látni, hogy ennek az útvezetésnek nem az a döntő szempontja, hogy Isten milyen szabadítást adott egy-egy nép felett Izrael népe számára. Nem ez volt a nagy szabadítás. Mert ha azt nézzük, hogy még ellenségek voltak ott a földön, és fájdalmokat éltek át, még ez is a szabadításnak a nagy műve volt. Még az is a szabadítás része, hogy az embernek fájdalma, betegségei vannak, vagy ellenségek vannak egy idegen országban. Még ez is a szabadításnak egy része. Mert akármennyire nézzük az élet mindennapjait, meg fogjuk látni, hogy vannak fájdalmak, nehézségek, ellenségeskedések. De Isten akaratának a részei ezek, hogyha az ember ezt hittel el tudja fogadni. Mert Isten akaratának a része, hogy az ember hitben ne elgyöngüljön, hanem megerősödjön. És ha nincsen ellenség, nincs aki támadja az ember, akkor nem tud megerősödni lélekben az ember. Ezért van a sátán. Ezért van az ellenség, ezért van a betegség, a fájdalom a mindennapi életünkben. Mert Isten akaratából bennünket hittel akar megerősíteni. És ha mi a betegségünket hittel tudjuk elfogadni, akkor meg fogjuk látni, hogy az életünkben még a beteg ágyon tett bizonyságtétel olyan hatású tud lenni, amit soha másod az életben az ember talán nem tud elmondani. Mert ha az ember a beteg ágyánál Jézus Krisztust áldja, és tőle köszöni meg a betegséget, a fájdalmat, a betegtársakat a kórházba, akik ott vannak mellette, akkor bizonyságtétel lesz az ő életében az, hogy ő Jézus Krisztusról szól még ott is, és őt hirdeti. És nem lehet kételkedni. De abban az esetben, ha az ember ezt úgy veszi fel, hogy Isten miért büntet engem, és Istentől elfordulva teszi fel a kérdéseket, azonnal oda jön elő, hogy a hívő ember, amikor próbatétel alá esik, akkor nem tud bizonyságot tenni. Tehát vegyük figyelembe, hogy még az ellenség is tud, a fájdalom, a betegség is Isten szabadításának az eszköze lenni. De ez arra a szabadításra mutat, amelyik a végső szabadítás, amelyik nem csak a földi betegségekből, a földi nyomorúságból tud megszabadítani, mert nem az a döntő az ember életébe, hanem az a döntő, hogy Jézus Krisztus szabadítását meg tudom-e látni a beteg ágyamon. Meg tudom-e látni a mindennapi életemben, a munkahelyem nyomorúságaiban, hogy Isten erőt ad nekem a mindennapi feladatokhoz, adja az ő szabadítását. És ha most megérzem, hogy adja a szabadítását, akkor meglátom-e, hogy ez a szabadítás, amit a Földön utoléri az embert és eléri, az tovább tud mutatni az örökkévaló szabadításra, arra a szabadításra, amelyet megtapasztalhatott az ember nagypénteken. Hogy van nekünk Jézus Krisztusunk, aki elvette a mi bűneinket, aki azért jött, hogy ami bűnt elkövetett az ember, attól megtisztítsa a testét, lelkét, és tudjon új életet kezdeni. És ez az új élet, már az ő szabadító kegyelmében való élet, amelyikben már lehet, hogy az embert itt a földi életben éri a betegség, a halál, nyomorúsága, de nem ez lesz a döntő, hanem az, hogy Jézus Krisztus feltámadott a kereszten, és adja az örök életet. Adja magunk Jézus Krisztusunk, hogy minden erőnkkel próbáljuk keresni az ő akaratát, az ő útmutatását, és meg fogjuk látni, hogy az örök élet már itt a földön az enyém. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésére a 372-es számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te adod az emberi erőt. Azt az emberi erőt, amelyik egyszer erejének teljében érzi magát, mások pedig a fájdalmakat, betegségeket hordozza. Egyszer olyanok vagyunk, hogy úgy érezzük, mindenre képesek vagyunk, a másik pillanatban pedig azért könyörgünk, hogy legalább egy-egy lépést tudjunk megtenni, hogy tudjunk meggyógyulni. Ó, Úr Jézus Krisztus, te, aki adod a mindennapi feladatunkhoz az erőt és a lehetőséget a küzdéshez, kérünk, hogy taníts meg bennünket, hogy amink van, azzal mindennel téged dicsőítsünk és magasztaljunk. És ha adsz vagyont, gazdagságot, örömet és boldogságot, akkor azzal tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni. Ha pedig éppen a betegség fájdalma, a gyász terhe, a szegénység nyomorgat bennünket, akkor úgy dicsőítsünk téged, úgy adjunk hálát, mert köszönjük, hogy amit adsz nekünk, azt azért adsz, hogy éljünk vele, és amit nem adsz, azt azért nem adod, mert az örökké valóságra teszed félre számunkra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te jelenléted örökké való gazdagságot jelent számunkra, és megmutatod, hogy te úgy szeretsz bennünket, hogy még a kereszten is meghaltál, hogy add a végső szabadítást, melyben nem a fájdalomé, nem a nyomorúságé az utolsó szó, hanem a te megtartó kegyelmedé, amelyben a szeretet uralkodik, a szereteteddel uralkodsz mindörökké. Kérünk, hogy légy jelen velünk a mindennapi életünkben, az előttünk álló héten, a feladatokban, küzdelmekben, és mindenkor a te igéd erőforrásá válik számunkra. Légy velünk, akik most eljöttünk, és azokkal, akik imádságba gondolnak ránk, mert valamiért nem tudnak itt lenni, nem tudtak eljönni. Légy azokkal, akik a kórház ágyán vannak, vagy a testükben, lelkükben olyan betegséget hordoznak, ami miatt nem tudtak eljönni, de ha el is tudtak jönni, akkor a fájdalom, a gondolat ott van a szívükbe, és nem hagyja nyugodni őket. Úr Jézus Krisztus, kérünk, add a te kegyelmedet mindnyájunknak, hogy minden körülmények között csak téged lássunk, téged akarjunk követni. Kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel, egyházunkkal, légy azokkal a szeretett testvéreinkkel, akik most a gyász terhét hordozzák, vigyázz rájuk, őrizd a mindennapjaikat, hogy benned tudjanak megnyugvást találni, háladással tudjanak mindenkor megállni. Kérünk, légy népünkkel abban az időben, amikor mindenre utat akarnak mutatni, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Kérünk, hogy te légy az útmutatónk, vezetőnk a mindennapokban. Amen. Ti azért csendes percet tartunk, kedves testvéreim. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.